Neki éppen oda kellett mennie a szép király kisasszony után, pedig hiába való minden erőlködése, sohasem lesz az övé. Bizony, ha oda ment, ott is ragad. Én ugyan ki nem szabadítom. Reszketve hallgatta Szikra a nagy bűbájos dühöngését, kétségbe esetten látta, hogy hiába tette meg a nagy utat, a gazdáját sohasem fogja látni. De még csak akkor nehezedett igazi nagy bánat a szívére, amikor a nagy bűbájos megállt egy földigérő nagy tükör előtt, azt nagy buzgón dörzsölni kezdte. Csupa szem és fül volt Szikra, mert maga is igen kedvelte a bűbájos mesterséget. Szeme a tükörre tapadt, s ím látja, hogy tisztul a homályosság róla, aztán mondja halkan, alig hallhatóan a nagy bűvályos.
Tükör tisztuljon, sötétség oszoljon, hadd lássam, hol vagyon a hegyi tündér és a földi ember fia.
Tisztult a tükör, oszlott a sötétség, aztán egyszerre csak egészen kitisztult, s ragyogva ragyogott. Világosan látszott benne a csudafa, csudafának ezer virága. Aztán közelebb hajolt a tükörhöz a nagy bűvályos, nézi-nézi a csudafát, s oda kiált Szikrának.
Ide gyere, te emberi zing, nézd meg jól ezt a fát, mit látsz?
Odaugrott Szikra, belebámult a tükörbe, nézte-nézte a csudafát, de egyebet nem látott, mint az ezer virágot.
Nos hát, miért nem köszönsz a gazdádnak, te aprólék? Mosolygott a nagy bűvályos.
Ó, nagy bűvályos, mondá Szikra, a szégyentől majd kisül a szemem, de én a gazdámat nem látom, csak a csudafát, amely az égig ér, s amely véges végig virággal van borítva. Nagy bűbájos most odamutatott a kékszárú, piros szirmú, karbunkulus fényű, porzós szívvirágra, amelyből most is csendesen pergett csepp-csepp után a bűbájos könnye.
Ihol a te gazdád, mondá most már szomorúan a nagy bűbájos.
S mielőtt még Szikra jól megnézhette volna a gazdáját, a nagy bűbájos levette kezét a tükörről, s az ismét úgy elhomályosodott, hogy semmit, de semmit nem lehetett látni benne. Virággá varázsolták az én gazdámat? Kérdezte rémülten Szikra a nagy bűbájost. Ez azonban egy szóval sem válaszolt Szikrának. Visszaült a székébe, fejét tenyerébe rejtette, s mélyen elgondolkozott. Sokáig leste várta Szikra, hogy mikor emeli fel a fejét a nagy bűbájos, s kérdezheti meg, hogy mi is történt a gazdájával voltaképpen. De a nagy bűbájos úgy maradt, ahogy leült a székébe, s Szikra nem merte megzavarni gondolataiban. Lekuporodott a kemence patkájára, nézte-nézte, sokáig nézte, mint pittegnek-pattognak a szűz Szikra pajtásai. Aztán egyszerre semmit sem látott, semmit sem hallott, fel lelankadt, s a nagy fáradtság után mély álomba merült. Beköszöntött a hetedik év tavasza, s Mirko király hét országának minden népe nagy izgalommal várta, hogy mikor hozzák haza a szép király kisasszonyt. Gyönyörű egy tavasz volt ez a tavasz. Az ősszel és télen lehervadt ágak és levelek csodálatos hirtelenséggel kiújultak. Kiújította őket a tavaszi napsugara. Méhek zümmögtek, döngicséltek mindenfelé, gyűjtötték nagy buzgón a mézet. Méz király pedig hordószámra vitette, öntette a mézet a csudafa tövére, hogy ez teljessé növekedjék ebben az esztendőben, éppen akkorára, mint amekkora a tündérországi csudafa. S ím egyszer egy reggelen Mirko király, amikor kilépett a palota tornácára, nem ismert a csudafára, mert nem látta már a tetejét, szinte az eget verte az, véges végig ezerféle virág borította, kivilágra olyan volt, mint a tündérországi csudafa. Hely, micsoda ujjongás, micsoda öröm verte fel a palota csendjét. Az öreg király szaladva szaladt fel a palotába, magánkívül hívta a királynét, hadd lássa az is a csodát.
Jer, édes öreg párom, nézzed, nézzed, megnőtt a csudafánk, nem sokára itthon látjuk egyetlen leányunkat, megszűnik a mi szívbéli nagy bánatunk.
Mint a kicsi gyermek, úgy sírt a király és a királyné, szertelen nagy örömében sírt mind a kettő. Már éppen szaladni akart vissza a palotába, hogy elrendelje a készülődést Tündérországba, amikor a méz király hirtelen leszállott a csudafáról, elébük toppant, mélyen meghajolt a királyi pár előtt, aztán kezét a szívére tette, s mondá, amint következik. Felséges királyom, felséges királynőm, engedjétek meg, hogyha részt vettem a fa nevelésében, részt vegyek a ti nagy örömötökben is.
Igazad van, királytársam, mondám Mirko király. Neked köszönhetjük voltaképpen, hogy ilyen gyorsan megnőtt a mi csudafánk. Vaj, ha valamivel meghálálhatnám a te jóságodat.
Nem kívánok én semmi hálát, semmi köszönetet, felséges királyom, mondta mézes mázosan Mész király.
Szeretem a leányodat, s adhatsz-e nekem nagyobb jutalmat, mintha őt adod nekem.
Hely, elszörnyedtek az udvarbéliek, amikor hallották, hogy ez a potorhos, ez a végikas Mész király feni a fogát a hétszer szép király kisasszonyra. Ám a király így válaszolt Mész királynak.
Ami igaz, igaz, elsősorban neked köszönheti a leányom, hogy megszabadult a gonosz bűbájostól, s ha ő is úgy akarja, ám legyen a tiéd.
A Mész király boldogan vigyorgott fel a szavakra, mélyen meghajtotta magát, s mondá.
A király kisasszony akarata az én dolgom, felséges királyom, csak hozzák haza mielébb, mert bizony-bizony sokáig vártam az esküvőre.
Ezt mondván visszarepült a csudafára, mert mitűrés tagadás, féltőkelme még mindig a bűbájostól, egyedül csak a csudafán érezte biztonságban magát. Az öreg király és királyné, meg az udvarbeliek most mind bevonultak a palotába, s lett ott egyszerűen nagy sürgésforgás. Kinyitották a hét esztendőn át zárva tartott szobákat, rendezgették. Az öreg hold is gyönyörűséggel nézett le a palotába, nézte a nagy készülődést, s mert olyan a természete, hogy szeret mindent látni, és aztán elújságolni, virradatkor már hét ország minden népe tudta, hogy Mirko király reggel útnak indul, s egyetlen leányát hazahozza Tündérországból.